Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Amriskó Tamás vagyok, és itt van velem egy Zoom szomában Endrei Mátyás.
Sziasztok!
És Villás Bertold a Hallgatói Szakszervezet képviseletében.
Sziasztok!
Először is, akik sosem hallottak erről a szakszervezetről, a szervezetről, meséltek kérlek egy kicsit, srácok, hogy mi ez, hogyan gondolhatunk rá, hogyan alakult, mivel foglalkozik mostanában.
Szívesen bemutatom röviden. A Hallgatói Szakszervezetről azt kell tudni nagyjából, hogy ez egy 2018 decemberében, szóval lassan két éve alapult, alulról szerveződő diákmozgalom. Alapvetően a rabszolgatörvényes tüntetések hevében alakultunk, és mindig is egy ilyen szolidáris tevékenységre épülő szervezet voltunk. Mindig kiálltunk olyan ügyekben, amik tényleg a társadalom egész szempontjából ilyen nagyon fontosak. De alapvetően azt is látni kell, hogy itt a diákok problémáira is koncentrálunk, szóval ez a két ilyen fő terület van talán. És ennek például most az egyik ilyen legfontosabb példája az a tavaszi, illetve a most megismételt szolidáris lakhatások kampány volt.
Mátyás, te mivel foglalkozol? Miért csatlakoztál a hallgatói szervezethez, és mit csinálsz ott?
Én valójában akkor csatlakoztam, amikor a Hallgatói Szakszervezet elkezdett egyébként a szolidáris szállásokkal foglalkozni még tavasszal, és először inkább azt láttam, hogy nagyon sok embernek kell részt venni egyszerűen technikai, logisztikai segítségben, mert egy hatalmas nagy projektet vettek az akkori már ott levő tagok a vállukra, egy olyat, amit egyébként ugye ezt tudjuk, hogy állami feladat lenne csinálni, és egy alulról szerveződő csapatdiák, ami teljesen egyébként horizontálisan működik, és mindenki egymásnak a segítését, egymásnak a támogatását végzi sokkal inkább, mint sem, hogy valaki fölülről adna utasításokat. Tehát ilyen módon ezt meg lehetett szervezni, és ez számomra nagyon fontos élmény volt, és arra ösztönzött, hogy vonuljak be a napi tevékenységekbe jobban.
Mind a ketten azt mondtátok, hogy ez egy alulról szerveződő szervezet. Mi szükség volt, és mi szükség van most rá? Tehát azért nagyjából látjuk azt, még az is, aki nincsen kifejezetten egyetem közelben, hogy vannak hallgatói önkormányzatok, akiket ugye az egyetemen belül választanak, bizonyos többséggel, nem értek hozzá, bevallom pontosan. Miért kell még egy, vagy egy plusz hallgatói szervezet, szövetség, bárminek is nevezzük?
Azért van szükségünk egy alulról szerveződő szervezetre, vagy társaságra, igazából bármilyen egyetemi közösségre, mert hogy azok az intézményi struktúrák, amik jelenleg léteznek, legyen az a HÖK, legyen az az állam, legyen az az egyetem struktúrája, ezek egyszerűen nem működnek jól, nem látják el azokat a feladataikat, amiket el kéne látniuk a véget, hogy mi diákok normális körülmények között létezhessünk a felsőoktatásban. Szóval amíg ezek nem teljesülnek, addig, és hogy lássuk be, valójában itt ez nem fog a közeljövőben teljesülni, addig szükség lesz alulról szerveződő közösségekre, bár alapvetően én azt gondolom, hogy az alulról szerveződés, a közösségiség, azok olyan értékek, amik talán ezen is túlmutatnak, és hogy így egy valójában egy ideális társadalom magját is tartalmazzák valahol.
Mátyás?
Én teljesen egyetértek ezzel, hogy valamiképpen a hivatalos, a felülről megválasztott szervezetek nem teljesen látják el a funkciójukat, de azt gondolom, hogy talán egy olyan világban, ahol ezek a hallgatói önkormányzatok jobban működnének, abban is fontos lenne a független alulról szerveződés, mert hogyha valaki egy egyetemnek a hallgatói önkormányzatában dolgozik, valaki egy egyetem struktúrájának a része, az sohasem fog tudni olyan szabadon fogalmazni, olyan nyíltan képviselni álláspontokat, mint az, aki egyébként függetlenül szerveződik, és szerintem az nagyon fontos, hogy nekünk egyébként vannak politikai álláspontjaink, amiket nem kell elnézést kérnünk senkitől, nem kell úgy tennünk, mint hogyha nagyon-nagyon szűken egy adott egyetemnek az ügyeire fókuszálnak, és nem kell azt hangsúlyoznunk, hogy nem politizálunk, nem mintha egyébként a nagy politikában akarnánk részt venni, de politikai álláspontjaik, véleményeink, fontos ügyeink, mint például a szolidaritás, igenis vannak, és ezeket én nagyon örülök, hogy fel tudjuk vállalni.
Erre egy kicsit rácsatlakozok, szóval, hogy ezeket tök jól elmondtam, Mátyás, mert hogy egy külföldön, egy csomó helyen ez ilyen alapvetés, hogy ez a kettő kiegészíti egymást, szóval, hogy az alulról szerveződő közösségek lesznek azok, amik utána majd képviselni tudják a diákságokat adott esetben az egyetemmel szemben, vagy a kormányzattal szemben, vagy akárkivel szemben, aki éppen a diákok érdekeit próbálja megsérteni.
Itt mondtad, Mátyás, hogy van politikai véleményetek is. Mit értsünk ez alatt? Alapvetően én főleg azt szoktam hallani, hogy aki nem politizál, az is ezzel a fajta nem politizálással politizál. Ti milyen értékek mellett álltok ki, milyen értékeket tartotok fontosnak magán a hallgatói szakszervezeten belül?
A hallgatói szakszervezet, amikor megalakult, ahogy Bertold elmondta, a rabszolgatörvénnyel kapcsolatos tüntetések alatt, akkor azt a célt tűzte ki, hogy a munkás-diák szolidaritás jelszavát behozza a köztudatba, és hogy egy kicsit arról gondolkodjunk közösen, hogy az a kizsákmányolás, amellyel az egyetemeket mondjuk a kormány tönkre teszi, vagy amellyel a hallgatókat a lakhatási helyzetükkel nem törődve egyébként kilakoltatja, ahogyan majd arról mindjárt biztosan beszélünk, az ugyanaz egyébként, mint amellyel az Audi gyárban egyébként töredékelt fizetést kerestett a dolgozókkal, meg ahogyan egyébként a szakszervezetek működését akadályozza, ezért nevezzük magunkat hallgatói szakszervezetnek, mert ez a dimenziója a szolidaritásnak a számunkra fontos, és én azt gondolom, hogy az, hogy ezt a kormánykritikus álláspontot képviseljük, az egyáltalán nem jelenti azt, amit a kormány próbál állítani, hogy ez már itt önmagában azt jelenteni, hogy valaki politikai érdekek mentén vagy pártoknak a nevében beszél. Tehát szerintünk az nagyon fontos, én szerintem az nagyon fontos, és a hallgatói szakszervezet működésében is számomra ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt tegyük félre ezt a gondolatot, hogy valahogyan, ha valaki nem kér 10 000-szer bocsánatot azért, mert valami politikával is összefüggő témában nyilvánít véleményt, akkor ő már egyébként biztosan valamilyen érdekeknek a kiszolgálója. Mi azt gondoljuk, hogy álláspontokat képviselni fontos, és azt is nyugodtan mondhatom, hogy baloldali álláspontokat képviselni fontos független szereplőknek is.
Köszönöm. Bertold, mit gondolsz erről a politikusságról?
Alapvetően teljesen egyetértek azzal, amit a Mátyás mondott. Talán még egy dologgal egészíteném ki, hogy nálunk kezdetektől fogva azért elég fontos volt az, hogy minél inkább bázisdemokratikusan tudjunk működni, mert egyrészt ennek van egy integrációs szerepe, szóval tök jó, hogyha a tagok elsajátítják a demokrácia hétköznapi alapvető funkcióit, ismereteit, és ezeket tudják is használni. Szóval ez mindenképpen nagyon fontos, illetve talán még amit behoznék, az, hogy a nemek közötti egyenlőség is elég fontos nálunk. Általában igyekszünk is úgy megjelenni, hogy vegyesen, sajnos most ez az egyik tagunk betegsége miatt nem jött össze. Igen, a szolidaritás elhangzott, talán igazából ennyi most.
Azt mondtátok, hogy főleg Mátyás, te, hogy baloldali értékek mellett álltok ki, azok számotokra a fontosak. Mik ezek az értékek? Mondjatok néhányat, csak hogy így képbe kerüljek, hogy szolidaritás, oké, de hogyan szolidarítunk itt, mert behoztátok a munkást és az egyetemistát. Így, hogy először hallom ezt meg, akkor úgy nehezen áll össze a fejemben, hogy mégiscsak a munkás az egyetemistához hogy tudnak közel kerülni, vagy egyáltalán milyen közös platformon lehetnek. Segítsetek ezt kérlek megérteni, hogyha bekerülök így, hogyha hirtelen belehallgatok ebbe a műsorba, és nem igazán van fogalmam erről, akkor ezt hogyan tudjam elképzelni? Tehát kommunákat akartok csinálni, és a közös újraelosztást, miközben nem tudom, Marxot emelitek az ászlatokra, vagy hogy képzeljük ezt el?
Nem egészen, tehát itt azért nem erről beszélünk. Itt arról van szó, hogy alapvetően mik azok az ilyen értékek, amikben mi hiszünk, amiket úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy képviselve legyenek. Szó volt itt már arra, hogy ez egy közösségiségre épülő szervezet, hogy ezt a közösségiséget szeretnénk elősegíteni az egyetemen, ez például az egyik értékünk, de hogy igazából egy egész hosszú listán végig mehetnénk a társadalmi igazságosságtól kezdve a feminizmuson át, vagy a társadalmi osztályokon átívelő koalícióépítésre. Itt, például itt van az, amikor lehet gondolni a munkásdiak szolidaritásra. Arról van szó, hogy mi egy rendszer szintű nézetet képviselünk, azt mondjuk, hogy a különböző elnyomások azok bizonyos összefüggnek egymással, és hogy ezek akkor oldhatóak fel, amikor az összes, tehát akkor oldható fel az egyik elnyomás, hogyha az összes elnyomást sikerül megszüntetnünk. Igen, amúgy akit ez részletesebben érdekel, annak azt tudom ajánlani, hogy tévedjen a Facebook oldalunkra, és ott talál egy egészen kimerítő értéknyilatkozatot, és olvassa el, ott összefoglaljuk szerintem egész szépen.
Én csak egy dolgot tennék ehhez hozzá, talán arról, hogy mit értünk az alatt, hogy a különféle elnyomások összefüggenek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem lehet a rendszernek egyébként csak egy aspektusát kritizálni, mert a rendszer az úgy működik, hogy minden lépésük végül is ugyanazt a néhány célt szolgálja. Tehát hogyha például azt gondoljuk végig, hogy miért van egyetem privatizáció Magyarországon, miért történik az, hogy ezeknek az alapítványoknak, amelyek egyébként mindenféle kétes hátterű pénzeket és még kétesebb hátterű embereket tartalmaznak, kiszervezik az egyetemeket. És miért van az, hogy ezt egyébként, ha a Corvinusra gondolunk például, vállalatokkal szoros összefüggésben teszik, akkor világos szerintem nekünk ebből, hogy a kormány gazdaságpolitikáját kell kritizálni, nem csak a kormány szűken vett oktatáspolitikáját kell kritizálni, hanem baloldali kritikát kell megfogalmazni azzal szemben, hogy mit gondol ez a kormány arról, hogy általában a társadalom szervezésnek, a társadalom politikának és benne az oktatásnak egyébként egyáltalán mi a célja.
Csak így, hogy felvillantottátok, meg kell kérdeznem, hogy mégis szerintetek ebből a fajta baloldali szemléletből miért szerveznek ki alapítványokat, amelyek egyetemeket tulajdonolnak, vagy fognak tulajdonolni? Mi ennek a logikája? Miért jó ez a jelenlegi 2020-ban fennálló rendszernek, vagy gazdaságpolitikának?
Hát ez a folyamat igazából nem most kezdődött, tehát ennek végigkövethetjük egészen a 2000-es évektől, a bolonyai folyamat megindulásától. Külföldön már ez korábban elindult, ott az egyetemek ilyen neoliberális átalakítása, az kicsit máshogy zajlott, sok helyen például ez nem privatizációval járt együtt, mert már eleve privatizált egyetemekről volt szó, vagy privátan működő egyetemekről volt szó, vagy pedig az állami egyetemek kuratóriumaiba, vezetőségébe kerültek cégeket, vagy nagyvállalatokat képviselő alakok. Egyszerűen a magyar minta az egy kicsit máshogy néz ki, nyilván Kelet-Európában vagyunk, nyilván egy kicsit később van már, éppen a korszakos működés az így egyértelműen összefügg az Orbáni rendszerrel is, mert hogy így amellett, hogy szűkítik az egyetemekhez való hozzáférést, azt is látnunk kell, hogy bizony itt kormánytagok, kormányhoz közel álló emberek és kormányhoz közel álló nagyvállalatoknak a tagjai, képviselői kerülnek bele ezekbe a kuratóriumokba. Szóval itt egyrészt egy ilyen kettős mozgás van, hogy egyszerre beszélünk privatizációról, meg az Orbán rendszer ilyen hatalmi átvételéről, tehát ahogy erről is van egy tök jó szerintem írásunk a Mércén, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Végül is arról van szó, hogy a kormány úgy megy, hogy marad, viszont lemondanak az állami szerepvállalásnak a jótékony hatásairól, kimaradunk abból, hogy a társadalom széles rétegei hozzáférhessenek az egyetemekhez, és egyszerűen sokkal több mindent meg lehet tenni így az autonómia felszámolása által.
Beszéltünk már korábban erről a szolidaritási, lakhatási akcióról, és hogyha jól tudom, akkor nem ez volt nektek az első. A tavaszi fél évben, amikor először bejött Magyarországra a lockdown, bezártak az egyetemek, illetve bezártak a kollégiumok, és akkor már volt egy ilyen akciótok. És meséltek nekem egy kicsit, kérlek, róla, hogy hogy jött ez, hogy találtátok ki, milyen eddigi tapasztalatotok vannak az első ilyen lakhatási, szolidaritásos kampánnyal kapcsolatban, Mátyás?
Nekem az a tapasztalatom róla, hogy akkor az egy óriási munka volt egyébként, és nagyon-nagyon sok embernek nagyon hirtelen szakadt a nyakába. az, hogy valahol egyébként szállást kellett találniuk, és én ekkor úgy vonultam be ennek a szervezésébe egyébként, hogy kívülről próbáltam segíteni, megpróbált egyébként akkor a hallgatói szakszervezet kitalálni egy olyan struktúrát, egy olyan megoldást, amiben néhányan, akik egyébként egy nappal át éve ezen dolgoztak, tudták a többieknek valamilyen átlátható méretben kidelegálni a feladatokat, vagy egy-egy embernek, egy-egy szállást kereső embernek a követését, és akkor a végeredmény, ha jól tudom, az lett, hogy közel, hogy több mint 60 embernek talált a hallgatói szakszervezet szállást. Ehhez képest most azt érezzük, hogy többen talán ahogyan tudtak, felkészültek erre a helyzetre. Belülről, hogy ezt az egészet a hallgatói szakszervezet hogyan találta ki, azt talán Bertold még jobban tudja nálam.
Akkor Bertold, kellek mesélj, hogy született meg az ötlet, és mik a te tapasztalataid, vagy miket látsz te ebből az első kampányból?
Szóval az első kampány esetében itt arról beszéltünk, hogy így nem láttuk, hogy mi fog történni, így fogalmunk sem volt így a helyzet komolyságáról, méreteiről. Az van, hogy megjelent ugye akkor is a sajtóban a hír, hogy be fogják zárni az egyetemeket és a kollégiumokat, mi pedig ültünk éppen egy pincében, azon gondolkozva, hogy jó, akkor ezzel most mit csináljunk, mert hogy itt sürgősen utcára fogják tenni a saját ismerőseinket, barátainkat, stb. És egyik napra a másikra ki kell költözniük. Szóval ebben a helyzetben volt az, hogy kiraktunk akkor tavasszal egy posztot az internetre, ami felrobbant, elkezdett hozzánk, ugye nem voltunk rá felkészülve, tehát arra számítottunk, hogy mondjuk a saját követőink közül, akik ezzel esetleg szeretnének érni, akkor őket simán el tudjuk helyezni, akár magunk között is, erre vannak példák, egy csomó esetben, amikor mi megyünk valahova vidékre, és ott diákok fogadnak minket, akkor ott alszunk, és fordítva, hogyha hozzánk jönnek, akkor mi is el tudjuk őket szállásolni, ezek szervezeti szinten tökre megoldhatóak, viszont látható volt, hogy erre sokkal szélesebb társadalmi igény van, mint ahogy ezt így gondoltuk volna. És a sok beáramló üzenetet végül is megpróbáltuk valahogy rendszerezni, akkor alakítottunk ki ugye egy ilyen kitöltés alapú rendszert, és akkor mi igazából az adminisztratív részét végezzük ennek a feladatnak, megpróbáljuk elérni a hallgatókat, megpróbáljuk elérni a szállásadókat, vagy segítségfelajánlókat, és akkor közöttük közvetítünk, amennyire lehet, igyekszünk biztonságos helyeket találni, szóval, hogy ez ilyen nagyon fontos szempont mindig, és igen, tehát, hogy a váratlanság az egy eléggé megnehezítő dolga, vagy ilyen aspektus ennek az egésznek, mert hogy mégiscsak az van, hogy ezekre nem tudunk úgy felkészülni, mint egy intézményi hatalommal rendelkező szervezet. Egyszerűen nincs annyi erőforrásunk, mint mondjuk az államnak lenne, hogyha szépen ezt így kitalálják.
Alapvetően mennyi napjuk volt egyébként a kollégistáknak kiköltözni ebben a mostani második hullámban, amikor ki kellett költözniük?
Teljesen vegyes volt, szóval volt olyan tapasztalat, és ezek konkrét esetek, Corvinus esetében kedden, ugye hétfő jelent meg, ha jól emlékszem, és kedden már el kellett hagyni este a kollégiumot, de a Képzőművészeti Egyetemen is ez történt. Onnan például tehát hogy ilyen helyekről érkezett a legtöbb ilyen sürgős megkeresés, és azok voltak talán a legnehezebb ügyek az első pár napban. Szerencsére a budapesti egyetemek nagy része nem így döntött, hogy így egyik napra a másikra kiürítés, hogy a hallgatóknak volt lehetősége akár kérelmet beadni időben, illetve egyszerűen elutazni, vagy szállást találni olyan helyen, ahol már ismerősök várják őket. Szóval ez ilyen szempontból talán szerencsés volt, viszont sokkal több embert érintett szerintem ez a hirtelen kiköltözés rosszabbul, mint tavasszal. Annyi, hogy talán a hallgatók is jobban fel voltak készülve, mert hogy egy csomó ilyen esetben már ősszel a beköltözéskor aláíratták a hallgatókkal, hogy adott esetben 24 órán belül el kell hagyniuk a kollégiumot, ha a vírushelyzet az úgy alakul.
És közben megérkezett hozzánk Helen Bart Virág is. Szia, Virág, jobban vagy már?
Igen, az a baj, hogy ma sokat dolgoztam, és előtte nagyon keveset aludtam, és nagyon megfájdult a fejem, csak aztán a szomszéd szobából hallottam, hogy beszélgettek, és felébredtem rá, és úgy döntöttem, hogy hogy ha már nem tudok aludni, akkor inkább csatlakozok.
Na, akkor legalább a nemi arányokség picit elkezdte kiegyenlítődni, amiről korábban beszéltek a srácok. De hogy emlékszel erre a lakhatási kampányra, a lakhatási szolidaritási kampányra, az elsőre? Milyen volt benne lenni, milyen tapasztalataid voltak? Mert úgy, hogyha jól gondolom, akkor gyakorlatilag ti voltatok az a szűrő, az az áteresztő szervezet, akikhez beérkeztek a felajánlások, és beérkeztek a segítségkérések, és ez alapján osztottatok el embereket, kapcsoltátok össze a segítőt azzal, akinek segítségre volt szüksége. Szóval milyen volt ez így belülről?
Hát nekem érzelmileg egy rettenetesen intenzív pár hét volt ez a kampány. Ez szerintem azért is volt, mert nem annyira úgy álltam hozzá, hogy itt most történik egy ilyen, hát ilyen kicsit szolgáltatásszerűség egyébként, hogyha le kéne írnom a legegyszerűbben, hogy hogyan néz ki ez a kampány dolog, kicsit azt kell elképzelni, mint ezek az ételfutár cégek, hogy van az étterem, és van a vevő, aki venni szeretne valamit, és akkor ők így összekötik őket. Csak valahogy nálam ez nem így jött át, hanem nekem így ez tényleg az volt, hogy embereknek segítünk tetőt a fejük fölé rakni, és iszonyatos felelősséget éreztem, és nagyon sok komoly helyzettel találkoztunk, amik sajnos így mentálisan is egy picikét megterhelőek voltak, de hogy ettől függetlenül nagyon felemelő volt azt látni, hogy mennyire sokan jelentkeztek segíteni, mennyire sokan tényleg teljesen önzetlenül belerakták azt, amiük van, így úgymond a közösbe, azért, hogy másoknak, akiknek nincsen, azoknak jobb legyen. Emellett nyilván sokszor rendkívül frusztráló is volt, mert hogy erről kb. Soha nem beszélünk, de hogy állandóan megkeresnek minket Airbnb-sek azzal, hogy akkor segítsünk nekik a bezuhant Airbnb-éket diákoknak kiadni, és a tavasszal pont én menedzseltem ezeket az arcokat, és ez kicsit frusztráló volt, úgyhogy ebben a kampányban már előre szűrtük, hogy ilyen bedőlt lakáskiadókat nem engedtünk a kampány közelébe, tavasszal mi próbálkoztunk velük, úgyhogy hát igazából a tanulság az, hogy ha kiépítünk egy jó rendszert, akkor ez így használható lesz utána többször is, és szerintem egy hatalmas élmény volt, így igazából szoktam néha poénkodni azzal, hogy az én életem az azóta már nem ugyanolyan, tehát hogy ott tavasszal láttam valamit, ami nem tudom, így a perspektívámat nagyon-nagyon megváltoztatta egy csomó mindenre.
Mondtad, hogy voltak azért nehéz helyzetek, egy-kettőt természetesen anonimizálva megosztanál velünk, hogy mégis ezt milyen skálán képzeljük el. Mert nyilván szerintem a legpuhább verzió az, hogyha valakinek éppen szállásra van szüksége, összekapcsoljátok azzal, aki kiadna egy szobát, és akkor rendben van. De mégis milyen volt ez így belülről? Milyen olyan történetekkel találkoztatok, amire így azt mondtad, hogy fú, ez kemény.
Hát ugye arra számítan az ember nyilván, hogy lesz egy-két húzósabb helyzet, de aztán azt vettem észre, hogy valójában az eseteknek a nagyobbik része az húzós helyzet, ahol már alapjáraton van valami olyan körülmény, ami alapján atipikusnak mondható az egyének a szociális, vagy a lakhatási, vagy a családi helyzete. Itt beszélek arról, hogy egyszerűen annyira rossz a viszony a családjával, vagy a szüleivel, vagy a rokonaival, hogy nem látják szívesen otthon. Beszélek arról, hogy nem tud hazamenni, mert ha hazamenne, akkor nem tudnának neki miből kaját venni például, és neki nincsen munkalehetősége, mert annyira pici helyen lakik. Beszélhetünk arról, hogy a nagyszülei nevelik mondjuk, és nem akarja hazavinni az idős nagyszüleihez a vírust, és ezért tényleg választania kell az ő testi épségük és a saját lakhatása között. Hát beszélhetünk arról is, amikor egyszerűen nem élnek rokonai az illetőnek, akinek erre szüksége van. Találkoztunk olyannal is, akinek a legközelebbi rokonával sem volt semmilyen kapcsolata nagyjából. És így egyszerűen nem volt olyan ember, akihez mehetett volna. De talán a legkeményebbet azt így elmesélem, utána láttam, hogy Bertold mondani szeretne valamint, az egy srác volt, aki ráadásul koliban is méltányosági alapon lakott, és kórházba került menet közben tavasszal, de nem Covid-dal, és így egyik helyről a másikra kerengett egyik ilyen szolidáris helyről a másikra, és így volt, hogy mennie kellett volna, de még bent feküdt a kórházban tök betegen, és így azon izgultunk, hogy akkor még engedik-e, hogy maradjon, és természetesen engedték, hogy maradjon, mert nagyon kedves volt a felajánló. De hogy talán ez volt ez a helyzet, ami engem így tényleg a legjobban megviselt, hogy még az utcán, amikor mentem és néztem a kutyasétáltatókat, akkor is csak rá tudtam gondolni. Úgyhogy igen, voltak ilyen érdekes szituációk.
Én csak erre csatlakoznék rá, amit Virág mondott, hogy itt aki hozzánk jön, aki tőlünk kér segítséget, az nyilván idegenekhez fordul, az nyilván egy olyan helyzetben van, ahol már azok a dolgok, amik mondjuk másnak működnének, azok már nem állnak rendelkezésre. És nekem az volt leginkább az ilyen meghatározó élményem, hogy nagyon sok embernek a kommunikációja, a kérdőív kitöltésnél az oda fűzött megjegyzései nagyon erősen úgy hangzottak, mint amik olyas valakitől jönnek, akiket már sok helyről valahogyan elküldtek, vagy mint aki nem nagyon számít arra, hogy szolidaritásban fog részesülni. Nagyon sok magyarázat, nagyon sok bocsánatkérés, nagyon sok ilyen részletezése annak, hogy miért nem csinál ezt vagy azt, vagy hogy miért nincsen pénze, mintha ezek egyébként olyan dolgok lennének, amiket számon lehet kérni, vagy amiket jogos számon kérni valakitől. És szerintem ez nekünk egy kihívás volt, hogy bátorító hangnemben kell beszélni az emberekkel, olyan hangnemben, hogy azt lehessen belőle kivenni, hogy igen, teljesen legitim dolog egyébként a szolidaritást igénybe venni, arra való, és egy olyan országban szeretnénk élni, és egy olyan országért próbálunk tenni, ahol egyszerűen nem kell hosszasan ezt elmagyarázni, vagy ahol az egy magától értetődő dolog, hogyha rendelkezésünkre állnak olyan erőforrások, amikkel tudunk segíteni, akkor segítünk és ehhez. Tehát azt próbálom körülírni ilyen hosszasan, hogy a szégyenérzet volt nekem a nagyon nyomasztó és nagyon-nagyon gyakori.
Én Virágnak egy másik mondatára csatlakoznék rá, mégpedig ami a melót érintette, és úgy néz ki, hogy ma este megint én leszek az, aki az ilyen strukturális problémákat püföli, de hogy nem baj, legyen így. Szóval az van, hogy igen, megtörténnek ezek, és akkor erre még egy plusz hatás az, hogy a diák nagy része elveszíti a munkahelyét is, mert vagy ellehetetlenül, vagy egyszerűen az, hogy hazaköltözik, már nem tud bejárni többet, és ez egy szintén hatalmas probléma, mert nyilván aki elveszíti a munkahelyét, azután nem fog tudni szállást sem fizetni magának. De igen, szerintem az, amit itt nagyon fontos látni ennek az egész kampánynak a kapcsán, meg alapvetően a diákok kapcsán is, az, hogy a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi osztályokat érinti a legrosszabbul ez a fajta kollégium kiürítés, mert ők azok, akik nem tudnak hova menni, amikor krach beüt.
Mennyien jelentkeztek ebben a második kampányotokban segítőnek, és milyen segítséget ajánlottak fel, és gyakorlatilag milyen számokat tudtok mondani, hogy emellett még mennyi hallgatónak, egyetemi hallgatónak volt szüksége segítségre?
Segítőnek több százas nagyságrendben jelentkeztek emberek. Egyébként ez nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy végül a többségükhöz nem is került diák, akinek egyébként nem volt szabad szobája, nem volt szabad ágya, az is nagyon gyakori volt, hogy azt ajánlották fel, hogy megőriznek tárgyakat, vagy hogy segítenek fuvarozni tárgyakat, volt, akinek ebben volt szüksége segítségre. És főleg egyébként Budapesten az volt a jellemző, hogy többszörös túl jelentkezés volt segítőnek, és egy olyan szolidáris társadalomnak a képe villant fel ebben, ami nekem egy nagyon fontos élmény. Hallgató, azt hiszem, hogy körülbelül 20 hallgató kért végül ebben a második kampányban segítséget, és ennek a túlnyomó részének tudtunk is segíteni Budapesten mindenkinek, vidéki városokban sajnos volt olyan, hogy kérés érkezett onnan, de felajánlás nem, ez nem feltétlenül azt mutatja, sőt biztos, hogy nem azt mutatja, hogy a vidéki emberek egyébként kevésbé lennének szolidárisak, ez azt mutatja, hogy még ott több embert kell tudnunk elérni, meg kell találni azokat az online felületeket, ahol el lehet ott is több embert érni. Mindenféleképpen azoknak még egyébként jár egy köszönet, és még ezt nem tettük meg, és ezt nem fogjuk megtenni, hogy akihez egyébként végül nem került senki, neki elmondjuk, hogy ettől még nagyon fontos az, hogy ő jelentkezett, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy így fog a társadalomban részt venni a továbbiakban is.
Azt mondtad, hogy nagyon meglepő volt az, hogy egy ilyen szolidaris társadalomnak a képe bontakozik ki Budapesten. Az első tapasztalatokhoz képest, tehát a tavaszihoz képest, ebben az ősziben mire számítottatok?
Megint ugye váratlanul ért minket is ez az egész, szóval sok ilyen előzetes várakozásunk nem volt a dologgal kapcsolatban. Én kicsit arra számítottam személy szerint, hogy nagyjából ugyanazt fogjuk látni, mint tavasszal. Szerencsére amúgy ez nem így történt. Ugye ezt már említettem korábban, hogy a Budapest Egyetemek nagy része jobban kezelte az esetet, és nekünk a legnagyobb elérésünk az még mindig Budapesten van, szóval nyilvánvalóan ezek az esetek jutnak el leginkább hozzánk. Viszont ami egy erős vagy jelentős változás, tavaszhoz képest, hogy sokkal többen jelentkeztek hozzánk vidékről, vidéki egyetemekről, olyan egyetemekről, amikhez nem feltétlen van alapvetően hozzáférésünk, vagy olyan egyetemi városokhoz, amikben kisebb elérésünk van. Ezt említette is Mátyás, hogy nekik a legnehezebb megoldanunk a problémáit vagy eseteit.
Virág, az első hullámhoz képest ez a második kampány, ez érzelmileg milyen volt?
Szívesen válaszolok erre, és még egy kiegészítést is tennék az előzőhöz, és aztán persze Bertold és Virág érez, szóval szerintem fontos, hogy azt nem mondanám, hogy ez meglepő volt, hogy nagyon sok szolidáris ember jelentkezett, a sokkal inkább mondanám, hogy fontos, jó élmény volt. Én bizakodtam ebben, én azért szerettem volna ezt igazából megemlíteni, mert érdemes szerintem oszlatni azt a nem teljesen a helyét megálló gondolatot, hogy itt a magyar emberek azok nem törődnek a mások sorsával, hogy itt Magyarországon nem lehet szolidáris mozgalmakat szervezni, mert a társadalom az itt az atomjaira hullott volna. Ebben nagyon sok igazság lehet, ugyanakkor, hogyha fel van ajánlva egy olyan lehetőség, hogy közvetlenül valakinek segítséget lehet nyújtani, anélkül, hogy a közben egyébként bonyolult rendszereket át kellene látni, hanem ahol azt kell megérteni, hogy egy embernek van egy problémája, tehát van egy diák, akinek éppen ma este még van lakhatása, és holnap este már nem lesz. Ez egyébként elég sok ember van Magyarországon, aki át tudja élni, és aki ráfordítja arra az idejét, meg az energiáját, hogy ebben segítsen. Nekem érzelmileg azért is fűztem ezt hozzá ehhez a kérdéshez, mert nekem érzelmileg ez a legfontosabb mondani valója ennek, hogy van egyébként értelme egy olyan szervezetben dolgozni, ami a szolidaritást a zászlajára tűzi, ahogyan az elején az interjúnak ezt körülírtuk, mert nem feltétlenül talál süket fülekre. Nem kell azt érezni, hogy itt a magyar emberekben ne lenne szolidaritás. Én szerintem fontos, hogy ezt ne gondoljuk magunkról, mi magyar emberek, hogy bennünk nincsen szolidaritás.
Üreg, újra hozzád fordulok. Milyen volt ez a második hullám egyrészt érzelmileg, illetve technikai lebonyolításban is?
Hát érzelmileg úgy álltam hozzá, hogy jó, akkor most megcsináljuk megint. Aggódtam, mert így mentálisan ez a második hullám alapvetően így engem is jobban megvisel mostanában, mint az első, mert most már nem az van, hogy hú, nagy újdonság, és minden, ami történik, azt be lehet csatornázni valami hasznosba, hanem így az van, hogy kicsit ez a ó, már megint, és akkor mik lesznek azok, amikkel még vajon nem találkoztunk. De nagyon örültem neki, hogy kevesebb munkánk volt, nagyon örültem neki, hogy több jelentkezünk volt, tényleg nagyon, nagyon megkönnyebbült, amikor láttam, hogy nem az van, hogy folyamatosan csörög a telefon, meg ömlenek a kérések, hanem igen, valóban több, szerintem több nehéz eset volt, de közben kevesebb is. Mert az összesetek kevesebbek voltak, de hogy amik voltak, azok így nehezebbek voltak. Technikailag pedig szerintem sokkal jobban csináltuk, mint az elsőt, levontuk a konklúzióinkat, nem az volt, hogy egy este alatt összetákoltunk egy ilyen kis rendszert, hanem tartottunk egy gyors megbeszélést, megtartottuk a tavasziból azokat az ilyen technikai elemeket, amik jók voltak, kiegészítettük, ami nem volt olyan jó, azt elhagytuk, amit nem tudtunk megcsinálni, azt is elhagytuk, például tavasszal volt térképünk, ami az egyik tagunknak a szüleménye volt, és mind roppant büszkék vagyunk rá, de hát most erre sajnos nem volt annyira kapacitás. Az az igazság, hogy most, hogy így a kampányzárásban vagyunk, mert szerintem lehet azt mondani, hogy kampányzárásban vagyunk, előjönnek olyan dolgok, amik sokkal jobban megviselnek érzelmileg, és majd, hogyha esetleg lehet erről beszélni, akkor szívesen beszélnék arról, hogy milyen olyan aktuális dolgok vannak közvetlenül így a lakhatási helyzet után az egyetemistákkal, amik nagyon-nagyon súlyosak és nagyon komolyak. De akkor előtte Bertolnak odaadnám a szót, hogy ő is mondja el, hogyha el szeretné mondani.
Igen, szerintem nagyon jó volt az abban, ebben az egészben, ami történt, az egyetlen jó dolog az volt talán, hogy mi fel tudtunk készülni. Ha már a magyar kormány nem tudott felkészülni, mi legalább valamennyire, mert így rendelkeztünk azokkal a tudásokkal, amik szükségesek egy ilyen helyzetben. Az ugye egyértelműen látszott, hogy az ég egy adta világon a minisztériumokban senkit nem érdekel, hogy mi történik a diákokkal, ők majd szépen megoldják, ahogy meg tudják oldani, a felelősséget átoljuk az egyetemekre, akkor legalább nem minket szidnak majd, hanem az egyetemet. Igen, én erre tökre büszke vagyok, hogy mi tudtunk racionalizálni a saját működésünkön, jól el tudtuk osztani a feladatokat, és hogy ez egy nagyon jó élmény volt résztvevőként is, és nagyon jó élmény egyszerűen azt megtapasztalni, hogy a közösségiség, hogy a szolidaritás az működik.
Köszönöm, Virág, akkor mesélj ezekről az érzelmi vonalakról, hogyha már itt szóba hoztad.
Nagyon szívesen mesélek róla, de ez valószínűleg lesz nálunk terítéken, így az elkövetkezendő időben. Hát többek között most az van, ami engem így megvisel, meg szerintem így elég para alapjáraton, hogy így elsévesektől kezdve minden egyetemről bármilyen egészségügyhez kapcsolódó tanulmányokat folytató hallgatót berendelnek dolgozni, napi 4-5 ezer forintokért, és ezt nem lehet visszautasítani, nem kapnak az emberek vizsgák alól, meg órák alól felmentéseket, és így órákat kell gürizni terepen potenciálisan beteg emberekkel, 18-19 évesen, gyógytornász hallgatóként is akár, nevetséges arconköpés kis pénzért, és az egyetem, meg a hallgatóknak a képviselői, idézőjelben, tehát képviselői arra buzdítják a diákokat, hogy ne is próbáljanak meg ez alól kibújni, mert hogy elveszítetik a hallgatói jogviszonyukat, és hogy így jelenleg ez történik az országban, és ez szerintem egy elég súlyos dolog így ezután a lakhatási szituáció után. Tehát, hogyha megnézzünk egy sót és hallgató járhatott úgy, hogy jó, egyik napról akkor a másikra költözik, közben járjon be órákra, kaptunk olyan üzenetet, ami szerint a költözés napján kötelező volt bemenni a hallgatóknak az óráira. Majd eközben még toborozzák is őket arra, hogy menjenek terepre, nem kapnak tényleg semmilyen méltányosságot a vizsgákkal vagy az óráikkal kapcsolatban, szóval, hogy ez így... Tehát, hogy ez nem az ilyen standard kizsákmányolás, amit mondjuk az ilyen diák melós helyek vagy szervezetek végeznek. Ez nagyon-nagyon kemény intézményes állami kizsákmányolás a diákoknak, és így abba kéne maradnia. De az van, hogy így félve írnak nekünk emberek, így titokban, kb. Fél anoniman, hogy így tudnánk ebben segíteni. És most éppen én ezen pörgök nagyon, hogy ezzel mit tudnánk csinálni.
És mit tudtak egyébként ezzel csinálni?
Hát szerintem amit most első körben csinálni tudunk, az, hogy ezt elkezdjük nagyon hangosan így mindenhova szétkürtölni, hogy egyébként ez itt történik, mert hogy így igen, tudjuk, hogy mindenki tudja, hogy az orvostan hallgatókat behívják dolgozni, de hogy azt például senki nem tudja, hogy a 18 éves frissen érettségiző gyógytornász hallgatót is behívják tesztelni, aki így valószínű, akinek is semmi köze nincs ehhez alapjáraton, csak éppen amit tanul, annak van egy egészségügyi címkéje. És ezt kéne elkezdenünk. Gondolkodunk tényleg nagyon sok mindenen, petíción, figyelemfelhívó kampányon, ugye az ilyen nyelvenyügyi korlátozások miatt elég limitáltak a lehetőségeink, de hogy az van, hogy rá kéne venni a hallgatókat, hogy van nekik érdekvédelmi, meg érdekképviseleti szervezetük, a hallgató önkormányzatok, és hozzájuk kéne fordulni, és amikor azt mondja egy diáknak a hallgató önkormányzat, hogy hát ne lógj el róla, mert kirúghatnak az egyetemről, akkor azt mondja, hogy de te ezt nem csinálhatod, mert te képviseled az én érdekeimet, és nem az én érdekem, hogy kirúgjanak, hogyha nem megyek el terepre dolgozni ilyen pár száz forintos óradíjért. Tehát így valahogy ezt kéne igazából szerintem tudatosítani a hallgatókban, hogyha már a nagy fölülről megy az ilyen elnyomás, akkor legalább a kis fölülről rehelyezzenek valami nyomást.
Térjünk mi vissza egy kicsit erre a szolidaritási kampányra. Tudtátok követni azt, hogy egy felajánlott segítség az kihez ér célba, és ott milyen tapasztalatokat szerez mind a segítségnyújtó, mind a segítséget igénybe vevő?
Erre gyorsan válaszolnék, ha nem baj, de a srácok nyugodtan javítsanak ki. Az van, hogy tavasszal nagyon komolyan vettük az utánkövetést, és aki vitte valakinek az ügyét, az utána tényleg hívta addig, amíg nem tudtuk, hogy minden rendben van. Most ugye, mivel ilyen akuttabb ügyek voltak, ezért egyelőre nem kezdtük el az utánkövetést, de hogy ez hozzátartozik a munkafázisnak a lezárásához. Szóval amikor most kampányt zárunk, akkor az utánkövetést le fogjuk folytatni, az azt jelenti, hogy dobunk egy SMS-t, egy Facebook üzenetet, egy e-mailt, bármit annak, aki segítséget kért, hogy végül minden rendben van-e. Többen visszajeleznek ugye alapjáraton, aki nem azt meg, azt meg most fogjuk megkeresni.
Mátyás?
Szerintem az nagyon fontos még, amit a végén a Virág mondott, hogy addig is, amíg egyébként az utánkövetést elvégezzük, addig is minden hallgató társunknak, aki segítséget kért, megadta az a hallgatói szakszervezet tag, aki az ő ügyével foglalkozott az összes elérhetőségét, és tudnak egyébként jelezni a segítséget kérő diáktársaink, hogyha bármi felmerül, és ezt világossá is tettük.
Mennyi aktív tagotok van most a hallgatói szakszervezetben? Körülbelül elég. Csak hogy így volument el tudjunk képzelni, hogy ezért mégis mekkora munkát, körülbelül mennyi embernek kell akár alkalmilag, hogy folyamatosan végezni önkéntes alapon, gondolom.
Ez ugye fél évenként elég változó, meg ráadásul ilyen kampányok esetében ugye mindig feltúlzott a tagság, de ilyenkor sem a tagok teljes része vesz ebben részt, hanem azok, akiknek éppen van ideje. Ez még talán egy ilyen elég fontos, ilyen hozzáadandó információ, hogy miközben mi ezt csináljuk, ugyanúgy járunk dolgozni, járunk egyetemre, szóval így a maradék szabad időnket áldozzuk be igazából arra, hogy ezeket a feladatokat megpróbáljuk megoldani. Ezt mi nem pénzért végezzük, ezt mi azért végezzük, mert egyszerűen ebben hiszünk, hogy ezeket valakinek meg kell csinálni, és meg kell oldani ezeket a problémákat. Az, hogy most mennyien vagyunk, szerintem ebben a kampányban olyan 15-20 fő vett nagyjából részt, aktívabban mondjuk 10-15 inkább, és a tagságot pedig ilyen valahol 20, az aktív tagságot mondjuk az ELTE-n valahol ilyen 15-20 fő közé tenném, de hogy mivel sejtekben működünk, ilyen nehéz meghatározni, mert hogy azt, hogy mondjuk a képzőművészeti egyetemen működő sejtünkben hányan vannak, azt most éppen aktuálisan nem tudom megmondani. De összességében amúgy inkább olyan 30-40 főre tenném azt, akik mondjuk így ilyen tagsági viszonyban vannak velünk.
Köszönöm, hogyha már szóba került az egyetem, akkor gyorsan rá is kérdeznék, hogy ti melyik egyetem, melyik szakára jártok? Pertod?
Jó, kezdem én. Én az ELTE-n...
Mondjuk ezt te, persze.
Én az ELTE-n járok filozófia és történelem szakra jelenleg, ami azt jelenti, hogy filozófia a fő szakom és történelem a minorom.
Köszönöm, Virág.
Ezt a sóhajt, ami kijött közben belőled, ez nagyon szerettem. Ez nagyon
filozófus történész, tehát gyakorlatilag egy ilyen klasszik bölcsész akkor.
Igazából, mivel lakótársak vagyunk, ezért csak azért néztem a sóhajon, mert látom, hogy mi megy keresztül a Bertolt így az online oktatásban, és így nagyon átéreztem. Én jogot hallgatok szintén az ELTE-n. Igen, No comment.
Köszönöm, Mátyás.
Én a berlini Bard College hallgatója vagyok jelenleg, amikor csatlakoztam a HASZ-hoz, akkor Budapesten a CEU-n tanultam a CEU utolsó magyarországi évében.
Köszönöm, még visszatérnék veletek erre a szolidaritási akcióra. Mi történik akkor, hogyha egy segítőt összekapcsoltok egy olyan emberrel, akinek segítségre van szüksége, és a két ember között valami fajta nézeteltérés alakul ki? Tehát mondjuk azt mondja egy középkorú férfi vagy nő, hogy nyilván gendersemlegesek legyünk egy szempontból, hogy persze hozzá mehetnek, összekapcsoljátok őket, és hát nem túl szépen, de mondjuk rányomul, vagy bármilyen olyan probléma van, ami ebbe a segítő keretrendszerbe kevésbé fér bele. Van erre valamilyen protokollotok, tudjátok-e valamiképpen szűrni, mert mégiscsak azért, hogyha egy kicsit sötétebb szemüveggel tekintek erre a történetre, egyfajta kríziselemzésnek is lehet nevezni, teljesen mindegy, akkor azért benne lehet a pakliban az, hogy egy szempontból ellenőrizetlen emberek ajánlanak fel segítséget, tényleg nagyon rossz vonalat van rátekintve, szintén ellenőrizetlen embereknek. Hogy tudjátok ezt megoldani, vagy puhábbá, biztonságosabbá tenni?
Szerintem már tavasszal elkezdtünk beleépíteni olyan ilyen garanciális elemeket az egész folyamatba, amik azért orvosolják ezeket az aggályokat. Többek között azzal, hogy mindent nagyon nyíltan és őszintén lekommunikálunk mind a két fél felé. Tehát például majd fogok egyébként példát mondani arra is, amikor mondjuk nem jött össze az ilyen párosítás, és azt is el fogom tudni mondani, hogy miért. De hogy ilyen garanciák voltak azok, hogy így kerekperec megkérdeztük mind a kettőtől, hogy mi az, amit ő nyújt, illetve mi az, amire a kérőnek szüksége van, és ugyanezeket szó szerint lekommunikáltuk a másik fél felé is, majd mind a kettőjüket biztosítottuk arról, hogyha esetleg bármi nem jó, vagy bármi nem fér össze, akkor keressenek meg minket, és találunk más megoldást. És egyébként igen, nekem is lehet, hogy lenne egy ilyen szemüvegem, hogyha ezt kívülről nézném, mert én is elég pesszimista tudok lenni, de hogy azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik itt felajánlanak, leszámítva az Airbnb-s piócákat, meglehetősen tisztességes emberek, és nem azért csinálják ezt, mert akárhátsó szándékaik lennének. Volt olyan eset, ahol az történt, hogy a szállás felajánló, és akit elhelyeztünk volna nála, nem tudtak mégsem így, nem tudom, egymásra találni, vagy összeköltözni, de ez azért volt, mert egy lány vagy beszélt a felajánlóval, és azt mondta, hogy ez a néni szerinte túl idős ahhoz, hogy ő nyugodt lelkiismerettel be tudjon hozzá költözni, és nem akarja semmiképpen sem megfertőzni. Szóval inkább ilyesmik voltak ilyen, tényleg ilyen nagyon figyelmes, nagyon tapintatos, nagyon ilyen törődő okok miatt nem jöttek össze néha ezek a dolgok. Kedvenc sztorim az, amikor a felajánló odaírt, hogy ő vegán, és nem szeretné, hogyha aki beköltözik hozzá, az erre esetleg ne lenne tekintettel, vagy ne lenne tapintott, és akkor boom, fél órával később jött egy vegetáriánus szálláskeresőnk, és akkor így match made in heaven, így összekötöttük őket, és így nagyon büszkék voltunk magunkra. Szóval inkább ezek azok a dolgok, amik itt előjöttek, és ez volt, ja igen, és akkor az utolsó elem az utánkövetés, hogy tényleg mindenkit, majdnem mindenkit el tudtunk érni tavasszal, és mindenki leokészte nekünk, hogy minden szipi szuper volt, és semmi probléma nem volt. Ez most kevesebb emberről van szó, úgyhogy most gyorsabban le fog tudni menni, de egyébként tényleg nagy részük az embereknek már visszajelzett azután, hogy beköltöztek, hogy így okés volt minden. Nyilván az utánkövetésnek a keretében, hogyha jön visszajelzés, akkor azt úgy is fogjuk kezelni, tehát mindenképpen fogunk tudni mindenre megoldást találni. Ha valaki nem érzi ott jól magát, ahol van, akkor sokkal több felajánlunk van szerencsére, úgyhogy akár át is tud költözni máshova.
Szerintem a Virág nagyon jól összefoglalta. Tényleg a mindent elmondott, minden részt, tehát szóval így nem tudnék így részt, hogy tényleg csak sztorizgatni tudnék, de azokból is a legjobbakat már talán.
Volt valamilyen nagyobb konfliktus így a második szolidaritási akció során segítő és segített között?
Én bevallom, nem tudok róla, sőt, talán ilyen szempontból még kevesebb konfliktusunk is volt, mint tavasszal. Nyilván most már mi is tapasztaltabbak voltunk, szóval az, hogy mind a két féllel beszéltünk mondjuk telefonon, az így sokban megkönnyítette az ilyen problémáknak a kiszűrését már előzetesen is.
hogyha valakinek olyan segítségre lenne szüksége, hogy mondjuk, hogyha hazamegy a kollégiumba, mert ugye nyilván bezár a kollégium, és mondjuk potenciálisan családon belüli erőszak áldozata lehet, vagy tényleg nagyon rossz lenne neki otthon, ha egyáltalán van hova hazamenni. És egy ilyen segítségkéréssel fordult, vagy fordul hozzátok, akkor azzal mit tudtok kezdeni? Tehát, hogy ez megint csak egy szélsőség, de amit korábban mondtatok, hogy azért vannak nehéz történetek és sajátos sorsok.
Igen, viszont ezeket a nehéz történeteket mi soha semmiféleképpen nem kérjük el azoktól, akik segítséget kérnek. Ezek a nehéz történetek úgy jutottak el hozzánk, hogy maguktól megosztották velünk, ahogy Mátyás is említette sokszor, kb. Így bocsánat kérésként, hogy ne érezzük azt, hogy indokolatlan az ő segítségkérésük, de nagyon fontos szempont volt tavasszal is, meg most is, hogy nem kértünk indokolást, hogy miért van szükség az embernek szállásra. Azonban aki jelezte, hogy azért nem tud hazamenni, mert olyan körülmények vannak otthon, amiben nem szívesen megy haza. Nagyon egyszerűen ugyanúgy kezeltük, mint az összes többi kérőt. Azért, mert hogy nem ennek kéne szempontnak lennie, hogy most akkor ki az, akinek azért kell Budapesten maradnia, mondjuk, mert munkája van és dolgoznia kell, és ki az, aki csak nem tud hazamenni. Hogyha valaki másban kérni a segítségünket, akkor nyilván, tehát hogy itt tényleg arról van szó, hogy azt próbáltuk meg nyújtani az embereknek, amit kértek tőlünk.
Nyilván, hogyha esetleg egy ilyen problémával felénk fordul bárki, akkor megvannak azok a szervezeti kapcsolataink, amiken keresztül ezt az adott esetet tudjuk kezelni, tudunk benne segítséget nyújtani, szinte biztos. Nekünk is van benne már valamennyi tapasztalatunk, illetve korábbi tagjainknak, akik már más szervezetben vannak azóta, nekik is van, de nekünk is van olyan kapcsolati hálunk, amit tudunk mozgósítani annak érdekében, hogy ezeket az ügyeket is meg tudjuk oldani.
Igen, de szerencsére nem volt erre szükség. Tehát, hogy például, amit említettél, az ilyen családon belüli erőszak témában nem volt szükség arra, hogy körbe kelljen futnunk, hogy mi legyen. Olyanra volt példa, hogy már annyira nem találtunk helyet valakinek, hogy már azon gondolkoztunk, hogy hajléktalan érdekvédelmi szervezetet bevonunk, vagy akár ilyen nagyon lakásszegénységben élőkkel foglalkozó szociális munkásokat, mert hogy nem tudtunk már tényleg mit kezdeni a helyzettel, és aztán szerencsére végül az is megoldódott. De igen, akik nálunk aktívkodnak, azok általában nem csak nálunk aktívkodnak, hanem így alapvetően úgy élik az életüket, hogy így van máshova is szervezeti beágyazottságuk, és megvannak azok az ilyen szervezetek, akikhez bizonyos problémák esetén lehet bármikor nagyjából fordulni. Szerencsére igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a többi ilyen alulról szerveződő, ilyen érdekvédelmi, vagy akár áldozat segítő szervezettel. Igazából én azt gondolom, hogy ha találkoznánk is ilyen helyzettel, akkor azt elég jól és professzionálisan tudnánk kezelni, de ez tényleg így a tagságnak az érdeme, hogy ennyire elkötelezettek és ennyire lelkiismeretesek.
Utolsó kérdésként pedig, várjátok-e ehhez a kampányhoz más hallgatói szervezetek, szakszervezetek segítségét, kooperációját, mennyire vagytok erre nyitott?
Most igazából legnagyobb hulláma itt a segítségkéréseknek az már biztos, hogy megvolt, és valószínű, hogy aki egyébként ki lett lakoltatva, és nem tudta, hogy hova forduljon, az már hozzánk fordult. Amikor egyébként a legintenzívebb időszaka volt ennek, akkor a Szabad Egyetem Mozgalom, amely egy másik diák szervezet, amelyiknek a tagjai egyébként nemzetközibbek, és sokkal inkább az oktatás szabadságára fókuszálnak az általánosabb baloldali társadalom kritika helyett, ennek ellenére ők is azt gondolták, hogy ehhez csatlakozni kell. Volt egyébként olyan tagja is ennek a szervezetnek, aki nem magyar, vagy cserediák külföldről, de amikor meghallotta, hogy mi történt, akkor úgy volt vele, hogy írjátok meg előre az e-maileket, ami úgyis mindenkinek ugyanazt az e-mailt kell küldeni, és majd én kiküldöm az embereknek. Szerintem tehát a Szabad Egyetem Mozgalomnak néhány aktivistája csatlakozott ehhez. A szervezést azt egyetemben itt a HASZ végezte el, és leginkább itt nem szervezeteknek a segítségére számítottunk, hanem egyéneknek a segítségére. Tehát a Szabad Egyetem aktivistái is egyenként tudtak csatlakozni, és nagyon sok ember, aki amit tudott, azt tudta igazából felajánlani, vagy szállást, vagy tárolóhelyet, vagy kapacitást arra, hogy fuvarozzandókat, vagy ha azt nem, akkor a szabad idejét. Tehát mivel a hallgatói szakszervezet már kialakította, hogy ennek mi legyen egyébként a rendszere, mi legyen a logisztikája, a hallgatói szakszervezetnek az oldalán ott volt erre az űrlap, amit ki lehetett tölteni, ezért itt inkább egyes embereknek az aktivitása volt az, ami nagyon jól jött, és nagyon sok ember volt az, aki egyébként a diák, a magyar országi diákok közül, amikor meghallott, hogy mi történt, akkor szeretett volna valamilyen formában segíteni.
Ja, én igazából csak annyit mondanék, hogy ettől függetlenül voltak szervezetek, akik segítettek, például a Pécsi AVM, amikor szóltam nekik, hogy Pécsről szükség lenne még felajánlókra, mert a pécsi egyetemistákat nem tudjuk hova elhelyezni, akkor megosztották ők is a posztot, felhívták ők is azokat a pécsieket, akiket ők elérnek arra, hogy segítsenek, hogyha tudnak, meg rengeteg szervezet megosztotta a posztunkat, megírt nekünk sok kedves támogató szót, amit nagyon-nagyon köszönünk egyébként is. Szóval van itt szervezeti együttműködés, nagyon szép ez a szervezeti együttműködés, de itt inkább az egyén az, akinek így a támogatására szükség van.
Köszönöm szépen a beszélgetést nektek, Endrei Mátyással, Hellenbart Virággal és Vilás Bertoldal beszélgettünk a hallgatói szakszervezetről, illetve a legújabb szolidaritási lakhatási kampányokról. Sziasztok!
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 A felvétel 2020. november végén készült az első pesti egyetemi rádióban.